1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról Urbi et Orbi áldást adott Rómának és az egész világnak. Ünnepi üzenetében Jézus Krisztust, a Szent Atya, a béke fejedelmének nevezte, aki szegénységben született, hogy megszabadítsa az embert a bűntől és a gyűlölettől. Imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, különösen a Közel-Keletért, Ukrajnáért és a világ elfeledett konfliktusainak áldozataiért, valamint a szenvedőkért és a menekültekért. A pápa hangsúlyozta, a béke nem erőszakkal, hanem megbékélt szívekből, igazságosságból és párbeszédből születik. Karácsony örömhíre mindenkié. Krisztus nem elítélni, hanem megmenteni jött. A szent év végéhez közeledve kiemelte, bár a szent kapuk bezárulnak, Krisztus mindig nyitott kapu marad. Karácsony örömhíre maradandó, Isten nem elítélni jött, hanem megmenteni, és mindenkit meghív a béke építésére. 14. Leó pápa ezután a világ számos nyelvén boldog karácsonyt kívánt az embereknek. A karácsony ünnepének üzenete az idő egészét átfogja. Kezdet, múlt és jelen találkozik benne, mondta Ternyák Csaba egri érsek december 25-én az Egri Bazilikában. Hozzáfűzte, a szentírási olvasmányok arra hívnak, hogy Jézus születését ne elszigetelt eseményként, hanem az üdvösség történetének beteljesedéseként lássuk. Az ige már a teremtés előtt létezett, Krisztus által lett minden, és ő az, aki belépett a világba, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Jézus születésével új korszak kezdődött, amely ma is tart. Ez a kegyelem ideje, amelyben Isten folyamatosan jelen van népe életében. A főpásztor kiemelte, Szent János evangéliuma arra figyelmeztet bennünket, hogy Krisztust nem mindenki fogadja be. Az ember gyakran félelemből és önzésből zárkózik el Isten szeretete elől, pedig Isten nem elvesz, hanem ajándékozni akar. Aki megnyitja előtte a szívét, az Isten gyermekévé válik, mondta Ternyák érsek. Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Balatonalmádi Református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgó szélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte. Steinbach József azt mondta, bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is beesteledhet, és úgy érezhetjük, hogy holtponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy vele együtt menjünk, ne egyedül, Jézus vezessen minket. Több mint 1000 tartós élelmiszert és tisztálkodószereket tartalmazó ajándékcsomagot osztanak szét karácsonykor a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátással foglalkozó intézményei a fővárosban és környékén. Az ajándékcsomag a fedél nélkül élő emberek igényeihez igazodva konzerveket, szaloncukrot, papírzsebkendőt, dezodort és kulacsot tartalmaz. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a csomagokat többek között az Adni Öröm akcióban kapott adományokból állították össze. Karácsonyra visszavárják a zarándokokat és a turistákat Betlehembe, Jézus születésének helyére, a gázai háború miatti 2 éves szünet után. Az ünnep előtt néhány nappal Pier Battista Pizzaballa bíboros Jeruzsálem pátriárkája a háború kitörése óta 4-szer, 3 napra a gázai övezetbe látogatott, ahol találkozott az övezet keresztény közösségével. Végül a pénteki időjárásról. December 26-án gyorsabban javulnak a látási viszonyok, tovább csökken a felhőzet, majd egyre inkább északkeleten is újra előfordulnak borongósabb körzetek. Csapadékra nem kell számítanunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet karácsony 2. napján 2 és 7 fok között várható, híreinket hallották.
A lélek útjain.
Műsorunkban Luci Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél a reményről.
A keresztet azt szoktuk meg, hogy általában egyenesen áll. Ez a kereszt, ez görbül, elég határozottan. A célja az, hogy Istennek a hozzánk lehajló szeretetét demonstrálja. Azt, hogy nem öncélú volt a megváltás, hanem értünk, emberekért történt, ami már egyébként óriási okot ad a reményre. Mert aki úgy érzi, hogy egyedül van ez a világon, csak a keresztre kell ránézni, és már is rájön arra, hogy ő sosincs egyedül. Hát valaki, nem akárki, az Isten fia, életét adta érte. Ez a legnagyobb identitásunk. Ennél nagyobb identitással nem tudjuk ellátni a ránk bizottakat, mint az, hogy érted, meghalt az Isten. Hát kell ennél nagyobb megtartó erő. Ha ezt úgy a maga mélységében átélnénk, hogy ennyire fontosak vagyunk az Istennek, akkor ez nagyon sok mindentől megóvna bennünket lelki egészség terén is. Ebbe a keresztbe kapaszkodnak bele azok az emberalakok, akik négyen vannak, és különböző színnel ellátottak. Én azt hittem először, hogy a földrészek lesznek, de hát nem is stimmelne, ugye, a számba sem, de ott van a magyarázatban is, hogy az égtájakat jelképezik. Észak, dél, kelet és nyugat. Talán ezzel még jobban kifejezte a Szent Atya hát azt az univerzalitást, hogy nem földrészek mentén tekint bennünket megoszthatónak, hanem minden irányba, az égtájak minden irányába Krisztus megváltása egyetemes érvényű volt, és mindenkit meghív. És még egy nagyon fontos jelképe annak a dolognak, ha már valaki bele tudott kapaszkodni abba a keresztbe, akkor abba az emberbe bele lehet kapaszkodni. És ez rendkívül fontos. Vannak az iskolánkban imacsoportok, elkötelezett tanárokból, akik tudják húzni a többi tanárt, akikbe belekapaszkodhat a nevelőtestület többi tagja, aki még valamilyen oknál fogva nem tart azon a szinten, hogy ez a kereszt számára életet meg reményt adjon. Vannak-e a diákok közül olyan megmozdulásaink, akik közé a diáktársai kapaszkodhatnak bele. Így adódik tovább a hitnek az értéke, meg a hagyománya, az egyház is így csinálja 2000 éve. A horgony egy ősi jelkép, a hitnek a jelképe, bazilikánk homlokzatán is megtalálható. Talán ez olyan érdekes, itt lefele áll ugye a tengerbe, de sokszor úgy is szokták ábrázolni, hogy a mi horgonyunk fölfele van kivetve, az ég felé, az az igazodási pontunk. Az, ami nem enged bennünket elmozdulni, még akkor sem, ha háborog a tenger. Ki van-e vetve ez a horgonyom? Vannak-e biztos pontok az életemben, megingathatatlanok? Jelent-e ez számomra megtartó erőt? Ez is egy nagyon fontos gondolata lehet a Szent Évnek, és így a reménynek is. Ahogy haladunk tovább, ugye egy nagyon látványos része a Szent Éveknek, a Szent Kapuknak a megnyitása. És rögtön szeretném egy picit ezt úgy árnyalni is. Mert a cél igazából nem egy ajtó elérése. Én ott voltam ugye idén a legnagyobb tömegbe, meg a legnagyobb melegbe, több mint 1 millió fiatallal együtt, és meg kell, hogy valljam, hogy megnéztem ott a kapu előtt őket. Hát sajnos az az arányom, hogy 10-ből 9 fényképet készít, vagy valami más dolgot. Kevesek arcán láttam azt, hogy az eszünkbe jutott volna, hogy az üdvösség kapujával, Jézus Krisztussal találkozok ezen az ajtón keresztül, és hogy nem az ajtónak az anyaga a fontos, nem az ajtó fog engem üdvözíteni, hanem az, akit jelképes számomra, akihez eljutok rajta keresztül. De ehhez nekünk is oda kell tenni magunkat, próbáltuk mi is fölkészíteni a fiatalokat, hogy ezzel a gondolattal menjenek be, lépjenek át a kapun, és ne engedjék magukat túlságosan befolyásolni a turista szellem által. A Szent Év kicsit bővebb, mint egy év, még tart, és hát a 4 klasszikus pápai bazilika, amelyek mindig is részét képezték, vagy hát sok évszázada részét képezik a Szent Kapu nyitás helyszíneinek, meg a búcsúnyerés lehetőségeinek. Ami különlegességet ad ennek az évnek, hogy Ferenc pápa egy börtönben is megnyitotta ezt a Szent Kaput, mégpedig a Rebibbia börtönbe, ahová többször ellátogatott, gondoljunk csak a nagycsütörtöki lábmosás szertartására, amely szintén az ő kezdeményezésére a raboknak a szolgálatán keresztül éli meg Krisztusnak a szolgáló szeretetét. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. Aztán később a testvériségről, meg a szív kinyitásáról szól. Azt hiszem, ez egy nagyon jó eszköz számunkra, mert tudjuk, hogy minél kisebb gyerekekkel foglalkozunk, ugye főleg általános iskola, óvoda, ugye az elvont fogalmak azok nem működnek természetesen. Ő nem tud egy ilyennel mit kezdeni. De azt mondom, hogy egy ajtó van a szívedben, amit úgy tudsz kinyitni, mint a csoportszoba ajtaját, vagy a tanterem ajtaját, hajlandó vegye megnyitni. Jó lenne, együtt nyissuk meg ezt az ajtót, sokkal jobban megérti az egésznek a lényegét, megengeded-e, hogy bejöhessen ide bárki, kizárod-e ide ebből valakit, és így már közelebb tudunk kerülni az egész szentély lényegéhez. A remény fogalmát kerestem ki lexikonokból, enciklopédiákból, a világi értelmezés és a katolikus lexikonok alapján. Hát nyugodtan mondom, hogy antagonisztikus ellentét van a kettő között, tehát hatalmas megközelítésbeli különbség. A világ olvasatában a remény egy érzelem, egy optimisztikus elmeállapot, amely nem más, mint pozitív eredmények elvárásával kapcsolatos valaki életének eseményeire vonatkozóan. Én úgy tudnám összefoglalni ezt, hogy önámítás. Ugye szokták ezt pozitív gondolkodásnak is mondani, de tudjuk, hogy mi nem tudjuk elfogadni, nem fogadhatjuk el azokat a nem keresztény elveket, amelyek az emberi gondolatok kivetülésének eredményezik a dolgok megtörténtét, tehát nem attól fog jó dolog történni, hogy én arról azt gondolom. Nyilván annyiban van, lehet ennek létjogosultság, hogy jobban észreveszem a jó dolgok megtörténtét, de azoknak mindig a forrása a természet fölötti Isten, nem pedig az én minden határt meghaladó személyiségem. Ezzel szemben a katolikus lexikon nem az érzelmek kategóriájába helyezi a reményt, hanem az akarat kategóriájába. És ez azt jelenti, hogy ezen dolgozni kell. Ezzel munka van. Ez nem megy magától. Erre edzeni kell magunkat. Az akarat válasza az értelem által meglátott jóra, amelynek elérése nem csak tőlünk függ. Fantasztikus mondat. Mert ebben az is benne van, hogy tőlünk is függ. Hogy nem lehet várni a sült galambot úgy, hogy valaki nem teszi oda magát. Hogy a remény nem azt jelenti, hogy összeteltem a kezemet, és nincs feladatom, hanem pontosan azt jelenti, hogy sokkal több feladatom van, mint eddig gondoltam, de leveszi rólam azt a nyomasztó szorongást, hogy ha ez majd nem ér célt, akkor az az én hibám lesz, vagy csak magamra hagyatkozhatok. Hanem nyugodtan bízhatok abban, hogy az Isten kiegészíti mindazt, ami meghaladja az én erőforrásaimat. És hát nem egy elmeállapot számunkra, hanem egy erény, azaz egy begyakorolt jó tulajdonság, amely készséget teszi akaratunkat arra, hasonló megfogalmazásban, ami az üdvösségünkhöz szükséges, és bizalommal várjuk azt, ami ezt meghaladja. Szerintem ez is egy fontos gondolat, akár ki lehetne írni az iskolákba, nyilván azon a szinten, ahogy azt az adott korosztály megérti és át tudja venni. Még mindig a reménynek a fogalom körében maradva, az isteni erények egyike, ismerjük a hit, remény, szeretet hármasságát, és hát az ellentéteikben is nagyon különböznek a világtól, mert a világ a depressziót tekinti a remény ellentétének. Mi meg azt mondjuk, hogy attól, hogy valaki depressziós, az még nem jelenti azt, hogy reménytelen. Mert a remény nem érzelem. Igenis attól lehetnek mélypontok az ember életében, az egy döntés a remény. Hogy én Krisztusra bíztam az életemet, és az nem jelenti azt, hogy minden percben én ennek érzelmi szinten is érzem a hatását. De ennél sokkal mélyebb szinten viszont tudom. Ez egy valóság. A hullámokat érintheti a felszínen a szél, de az áramlatot ott lent a tenger mélyén nem. Arról én hozok döntést, hogy ezt hova helyezem. És ezért nálunk a kétségbeesés az ellentét a reménynek, amikor valakinek nincs biztos igazodási pontja, nincs meg ez a tudata, illetve a vakmerő bizakodás, amikor rosszul értelmezi ezt a dolgot. A horgony mellett a hóvirág, ez számomra meglepetés volt, szintén szimbóluma a reménynek, mint első virágnak, amely hát még a reménytelen tél közepén dugja ki a fejét a földből. A Szentírás nagyon szép tanítást ad a reménnyel kapcsolatban, erre is föl lehetne építeni lelki napokat, akár úgy is, hogy minden nap más üzenetet küldünk el a tantestület tagjainak a levelező listán, az aulában, a monitoron más-más mondat forog napról napra, vagy még rengeteg, vagy ki lehet húzni őket egy dobozból, és más-más mondat ad erőt minden napokban. Én most csak egy párat osztok meg ebből, amikor Pál apostol Krisztust Isten reménységének nevezi, amikor felhív bennünket Péter apostol arra, hogy legyünk készek arra, hogy válaszolni tudjunk a bennünk lévő reménység okára, és hogy ez a remény nem csal meg bennünket, de még ennél többet is találtok, kedves kollégák, hogyha utána néztek ennek. És hát van egy hosszabb meghatározás itt, amely talán úgy foglalható össze, hogy minden viszontagság, ami ezen a világon van, nem összemérhető azzal a szeretettel, amit az Isten tud adni nekünk. És milyen érdekes, nem azt mondja, hogy ezeket elveszi az életünkből, hanem azt mondja, hogy ez több. Azt mondja, hogy ezek vannak, ezek valóságok, de nem tudnak elszakítani bennünket Isten szeretetétől. Sokáig gondolkodtam, hogy ez lesz a papi elmondatom, csak hosszúnak találtam annak idején, szentképre nem fér el. De talán reggel indulhatnánk így a munkába, és akkor mindenki beettesíteni, hogy ki és mi nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, akár egy nehezen kezelhető diák, vagy szülő, vagy kolléga, vagy vállalkozó, vagy bárki, vagy statisztikai adat sem szakíthat el bennünket Krisztus szeret. Nincs az ekréta, nincs az a tér, ami elszakíthat bennünket Isten szeretetétől. És ez úgy is megvalósul, mint amilyen reménytelen ebben a földben egy virágnak a meggyökerezése, és mégis ott van. És akkor, ahogy szoktam már, próbálok az intézményi megvalósításra is egy-két ötletet adni. Hát az egyiken ugye már bizonyos értelemben túl vagyunk, megfogalmaztátok a teljesítmény célokat intézményi szinten is, intézményvezetői, tanári szinten is, de hát gondolom eddig is megjelentek az érebben ilyen hitbeli katolikus elemek, és a jövőben is meg fognak jelenni, ez is egy megcélozható dolog. És akkor ugye ezek lebonthatók a maguk szintjére, és hát nagyon jó lenne, de hogy már sok éve megjelenik a munkaterveitekben a motto nagyon szépen, azt látom azért, hogy ez egyre inkább átitatja az iskolának a mindennapjait. És hát fontos, hogy különösképpen a hittantanárok, iskolelkészek tartsák ezt tudatukban, ennek a apró pénzre váltását. És mint mindig, ez a motto is a plébánél való együttműködésre ad nekünk nagyon sok lehetőséget, mint egy gyakorlatilag minden motto megvalósulása. Próbáltam ilyen tantárgyi vagy munkaközösségi szintekre egy-két dolgot megfogalmazni. A Szent Év ad egy lehetőséget a történészeknek, ahogy én is időrendbe állítottam, de nyilván a hittantanárok ugyanezt megtehetik egyháztörténelmi oldalról. A Szent Kapu a rajzosoknak adhat lehetőséget ábrázolásba. Kutass fel az interneten minél több szentkapu ábrázolás, hogy néznek ezek ki, milyen szimbólumokat találsz rajta, mit jelképeznek azok. Nyilvánvaló a zarándoklat az egy ilyen feldobott labda, azt nagyon sok tantestület már megcsinálta, hogy zarándoklatot szervezett, vagy ezután tervezi az év folyamán. Mindenképpen fontos és jó dolog, különösen, ha sikerül a plébániával együttműködésben megvalósítani. És hát ami engem nagyon érdekelne, hogy ki hogyan értelmezi a reményt. Hogyan értelmezi egy iskolelkész? Mi a remény egy irodalom, egy magyar tanár számára, aki ebben egy fogalmat lát? Hol találkozunk benne a szép irodalomban, a képzőművészetben? Mi egy védőnőnek, mi egy iskolai szociális munkásnak a reménye? Ezek olyan, hát legalábbis számomra izgalmas dolgok, összevethetők, hogy ebből is lehetne egy ilyen montást csinálni, hogy kinek mi is ad reményt. És hát az egyéni reményeim lennének aztán ennek a végcélja, ami talán az összes megadása után érdemes feldobni, akár nevelőtestület tagjai, akár gyerekek számára, hogy azért mégis érezzék a főbb cölöpöket ezen a területen, de hogy legyen, megadjuk a lehetőséget nekik arra, hogy ők is kifejezhessék a saját reményüknek az okát, akár osztályfőnöki órán, akár pedig más formában. Ugye a zarándoklat az egyik legnagyobb lehetőség, hiszen a Szentév maga zarándoklatra hív meg bennünket. Itt nagyon fontos az, hogy nem profán nyaralás. Hát akármilyen zarándoklatot is szervezünk, tudatosítsuk, hogy ez egy szent hely, vagy szent esemény meglátogatása. A zarándok nem turista, és hogy ez elsősorban egy belső út, ami azt jelenti, hogy nem a távolság számít. Csak azért teszünk meg A-ból B-be valami külső helyváltoztatást, hogy az nekünk segítségünk legyen a belső út megtételére. De ha a külső út nem megy párhuzamosan együtt azzal, hogy oda teszem magamat egy belső útra, akkor nem volt értelme költeni arra a programra. Ha viszont tudok belső útat megtenni, akár nagyobb áldozatok által megtett külső út nélkül is, akkor meg nem kell feltétlenül nagy anyagi erőforrásokat keresni, ha az iskolától a plébániáig elgyaloglunk, de előtte felkészítjük a csapatot arra, hogy hova megyünk, kit látogatunk, mire készülünk, milyen ember érkezzen meg oda, és főleg milyen ember érkezzen meg vissza, akkor már megtörtént ez a zarándoklat, és a legnagyobb zarándoklat az, amit a lelkünkben teszünk, a megtérés, a gyónás, az áldozás és a kiengesztelődésnek a területén, amire egy nagy közösségben talán mindig szükség van. És akkor élettel tudjuk megtölteni újra ezt a életünk romos templomát, amit úgy körbeszánt az élet időnként. És akkor itt vannak azok a konkrét kérdések, amelyeket az előbb már úgy kicsit előre vetítettem, csak most úgy, hogy ez is egy érdekes megközelítés lenne, hogy megkérdezzük a mieinket, hogy a utca embere miben remél. És akkor valószínűleg előkerülnek a sztereotípiák, egészség, gazdagság, karrier, hatalom, béke, ilyen dolgok, és aztán megnézzük, hogy Krisztus vajon mibe vetette a reményét. Érdekes kigyűjteni, hogy ő miben reménykedett. Általában a Szentírás, az egyes szentek, például iskolánk névadója, miben reménykedett. Lehet, hogy ilyen oldalról még sosem dolgoztuk fel az iskolánk névadóját, vagy az osztályvédő szentjét. És hát, amit írtam a végén, hogy mi a reménye egy intézményvezetőnek, ez is egy izgalmas dolog lehet. Tudnak-e a kollégáitok arról, hogy mi a ti reményetek? Mert hát akkor történhet valami, hogyha ezeket fölfedjük egymás irányába. Ugye a reményt az iskolában azért nagyon könnyű megtalálni, mert maga az élő gyerek az egy két lábon járó remény. Hiszen azzal, hogy ő fejlődik, növekedik, okosabb lesz, reményünk szerint ugye előrelép az életében, tehát nekünk az orrunk előtt van az, hogy valami több és jobb lehet, mint eddig volt. És ennek valahogy vissza kell hatni ránk is, önmagunkra. Ne felejtsd el, hogy csak akkor tudsz reményt adni, ha te is a remény embere vagy. Ugye milyen arccal lépek be egy osztályba? Hogy jelenek meg a tanáriban? Lehangoló, ha megjelenek, vagy pedig valamit segít az egész közösségen valahogy. És amire el szeretnénk vezetni a ránk bízottakat, az egy érett személy. Milyen az érett személy? Hát akinek először is mély, bizalomteli Isten kapcsolata van, személyes Isten kapcsolata van. Nem csak a betanult imákat tudja, nem csak aláíratta a Szent Mise naplót, hanem belső késztetésből tartja igényét annak, hogy Istennel kapcsolatba lépjen. Ő valakit jelent a számára. Mire szeretné még elvezetni ránk bízottakat? Hát, hogy képesek legyenek őszinte barátságokat és tiszta párkapcsolatokat alakítani. Sajnos ez, a mobiltelefon, meg minden ezzel együtt járó dolog nagyon ellene dolgozik ennek. És nekünk nagyon résen kell lennünk annál, amikor azt veszük észre, hogy személyes kapcsolatok lehetősége helyett a gyerekek belecsúsznak abba, hogy akár együtt is, egymástól elkülönítve, online kapcsolatba lépnek egymással. És nekünk akkor újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy igen, ennek megvan a maga helye és szerepe az életedben, főleg akkor, amikor nem elérhető a másik, de lásd meg, hogy mennyivel több és fontosabb az, amikor valaki itt van az orrod előtt, és ezt ne szavazd ezt a lehetőséget. És egy ilyen érett kultúrájú közösségben tud megszületni a hivatás felismerése, és végül a közjó mások szolgálata, amikor valaki túllát saját magán, és eljut oda, hogy rácsodálkozva erre a kisvirágra, végül a távlatai kinyílnak a csillagos égre, és végül mindenkinek a szolgálatába tud állni. 2000-ben, 25 évvel ezelőtt, a legutolsó rendes szentéven, ahova eljuthattam mások segítségével. Én ebben az évben jelentkeztem kispapnak. Ebben az évben született meg a döntés arra vonatkozóan, hogy felismerjem Isten szavát, merjek bátran rá válaszolni, és elinduljak ezen az úton. És biztos vagyok benne, hogy a szentévi zarándoklat nagyon sok segítséget nyújtott nekem ebben, mert szó szerint kilendített. Az, hogy kimozdított otthonról, a magam kis közegéből, és találkoztatott a világegyháznak a szintjével, meg sok elkötelezett hívő fiatallal, az nekem bátorítást adott arra, hogy a saját utamat felismerjem, és megmerjem lépni. Én kívánom nektek azt, hogy sok ilyen, meg ennél még sokkal szebb és értékesebb gyümölcsök teremjenek a szent év folyamán, akár a tantestületek tagjaiban, kollégáitok részéről, akár a diákok, akár a családok részéről, azzal, hogy a remény zarándokai vagytok. Egy módszertani dolgot még meg szeretnék veletek osztani, néhány fórumon már elhangzott. Amikor igazgató voltam, akkor az egyik legnagyobb kihívást azt jelentette, hogy fegyelmi ügyekben hogyan legyek jelen. Ugye hát tudjuk nagyon jól, az igazgató a csúcsragadozó, ő már nem tudja tovább passzolni a problémát, ő már kénytelen szembenézni vele. És hozzám ugye az a diák jutott el, aki már a szaktanárit megkapta, az osztályfőnöke beírta krétába, mindenhova, a helyettes már behívta a szülőt, a családot, mindenkit, és már egyre jobban, idegesebben beszéltek vele, és akkor jöttem én. És gondolkodtam, hogy mi az én szerepem ebben a folyamatban. És én legyek, aki az eddigieknél is jobban leordítja, meg kiosztja ezt a gyereket, ez nem állt jól nekem, meg úgy nem is tudom ezt úgy alkatilag. És aztán sok év után kialakult az a módszertan, hogy reggelre behívtam az ilyen diákot, általában 8 órára, 10-ből 9-re ez fiú volt, és akkor leültettem azzal, hogy figyelj haver, te ma nem úgy keltél fel, hogy igazgatóit kapj. Én meg nem úgy keltem fel, hogy igazgatóit adjak. De ezt az igazgatóit most megkapod. Erről nem is indítok vitát, nem engedem, hogy a jóságos atya figurát így behúzzad, mert hogy meg kell adni a visszajelzést neked is, és a közösség számára is, hogy objektíven túlléptél valamilyen keretet. De addig nem mész el ebből az irodából, amíg el nem mondod nekem a szemembe nézve, hogy mi, mint iskola, milyen hibát követtünk el, hogy te ide jutottál, és te, mint diák, milyen segítségnyújtási lehetőséget nem használták ki, hogy ide kerültél. Mert én legközelebb nem ilyen dimenzióban szeretnék veled találkozni, hanem úgy, hogy valamit megköszönhessek neked, megdicsérhessek benned. És döbbenetes arcokat kaptam, mert az jött le a diákról, hogy azt várta, hogy én az eddigieknél is jobban kiosztom, elmondom, hogy senki nem lesz belőled, reménytelen eset vagy, és valahol a reményt tudtam talán közvetíteni azzal, hogy jobban hittem a saját fejlődésében a gyereknek sokszor, mint ő saját maga, vagy akár a szülője is. És ez időnként nagyon nagy lendületet tudott adni arra, hogy elfogadják a segítőkezet, és ki tudjanak kerülni ebből a nehéz helyzetből, amiben belekerültek. Én kívánom nektek, hogy legyenek ilyen élményeitek, és mindig fel tudjátok, vagy el tudjátok mondani magatokról, hogy a rátok bízottakat ti is a nagyobb remény felé tudtátok segíteni.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Ervai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitas igazgatója beszél a karácsonyi reményről.
A kis Jézus megszületett örvendjünk, ezzel a régi karácsony köszöntő, kis Jézus köszöntő énekkel köszöntöm én is a kedves testvéreket karácsony ünnepén, és arról elmélkedjünk, hogy mit is jelent számunkra igazából karácsonynak az ünnepe. Karácsony az az örömnek, az örvendezésnek és a szeretetnek az ünnepe. Erre hívta fel figyelmünket az egyház félidőbe, ha még emlékezik rá minden kedves testvérem, advent harmadik vasárnapján, amikor is meggyújtottuk a rózsaszín gyertyát az adventi koszorún. És felszólított bennünket az egyház, hogy örvendezzetek, örvendezzünk, örvendező lélekkel készüljünk karácsonynak az ünnepére. Hogy ezt mennyire sikerült megvalósítani, letesztelhetjük most magunkat, hogy karácsonykor bennem van-e az örvendezésnek a lelkülete. Miért fontos számunkra az örvendezés? Azért fontos, mert az öröm az repít bennünket. Azok, akik örülnek, azok szinte szállnak egy kicsit. Engedjétek meg, hogy ezzel az egyszerű példával próbáljam szemléltetni. Mondom nektek példának, hogy kik azok, akik a legjobban, legfeltűnőbben tudnak örülni, ilyenek a szerelmes párok. Amikor a jegyesek jönnek esküvői előkészítése, jegyes beszélgetése, akkor látszik rajtuk ez a repülés. És örömteli számukra az, hogy megtalálták egymást, és egymásba belekapaszkodnak, és ez akkora öröm számukra, hogy a többi problémával, ami előttük fog állni, azzal különösebben nem is foglalkoznak. Ezt jelenti számunkra, testvérek, az öröm, és ezt el lehet érni úgy is, hogy azt a szeretetet, vagy nevezzük nevén szerelmet, ami engem az Istenhez köt, ezt megpróbálom elérni a lelkemben, és hogyha ide erre a szintre eljutottam, akkor az élet hétköznapi gondjai, problémái, bajai, azok másként fognak engem érinteni. Nem fognak elmúlni az életemből, hanem én fogom őket másként kezelni. Ennek az örömnek, a repülésnek az ellentétje az, amikor tele vagyok gondokkal, bajokkal, tele vagyok tüskékkel, viszem a hátamon régmúlt és közelmúltnak a gondjait, bajait és problémáit, és olyan vagyok, mint egy csiga, nem tudok repülni, nem vagyok a földön, lassú vagyok, mert lehúznak a dolgaim. Ezt kell az életünkből kidobálni. Ha ez sikerült megoldanom, akkor örömteli most a karácsonyom, ha nem, akkor tessék örömtelivé vált. Miért örüljünk? Látjuk azt, hogy a világban körülöttünk most annyi sok gond és baj van, viszont egy keresztény ember az bele tud kapaszkodni a jó Istenbe, és ha megnézzük azt, hogy mennyi minden történt eddig a világ történelmében, jó és rossz dolog, a jó dolgokat általában nem nagyon tudjuk megegyezni, a rosszakra jobban emlékezik az ember, túléltük. Minden generációban az az élmény volt, hogy minden rossz egyszer elmúlik. Miért? Minden háború befejeződött, minden konfliktusnak egyszer vége szakadt, minden diktatúrának vége lett, egyházüldözésnek, elnyomásnak, és sorolhatnám tovább ezeket a negatív dolgokat, amiket az emberiség kitalál saját magának és saját magától szenved az emberiség. Ezek mind véget érnek, és utána jön egy normális jó állapot. ahol az emberek békébe, szeretetbe normálisan tudnak élni. Miért van ez így? Hát azért, mert a Jóisten így rendezi a dolgainkat. Belefáradunk a szeretetlenségbe. A karácsonynak az ünnepe éppen ezért emlékeztet bennünket arra, hogy az Isten maga a szeretet. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte oda. Ezt jelenti, hogy eljött közénk és megszületett karácsonykor, fölvette az emberi testet, hogy tanítson bennünket. Karácsonynak, a megtestesülésnek az a magyarázata, hogy azért jön el az Úristen, mert annyi prófétán keresztül próbálta tanítani az emberiséget, annyit üzent nekünk, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és mi ezeket a prófétákat, hát az emberiség akkori képviselői, nem hallgattak rájuk, elzavarták őket, megölték őket, és sorolhatnám tovább a negatív dolgokat, ami az Ószövetségben történt. Ekkor úgy gondolja a Jóisten, hogy eljövök én, megtestesülök, és megtanítom az embert arra, hogy mi volt a célja az emberi élet megteremtésének. Az, hogy ezt az életet lehet úgy élni, hogy békés, boldog és kiegyensúlyozott legyen a lehető legtöbb pillanatában, és ha ez az életünk véget ér itt a Földön, akkor se kell kétségbe esni, mert megkezdett örök életünk van, folytatjuk ott, ahol a Jóistennel elkezdtük, amikor az életem megfogant itt a szüleinknek az akaratából, és a génállományt megkaptam a család két oldaláról, a lelkem pedig jött az Istentől, és a testünk és a lelkünk együtt vándorol, ami az Isten felé való zarándoklás, és hogyha az utunk véget ér, szomorú pillanat számunkra, mert el kell szakadnunk egymástól, nekünk fáj, akik itt maradunk, de akik mennek, azoknak a teste itt marad, és a lelke pedig visszamegy a Jóistenhez, ahol már azok vannak, akik bejárták ezt az utat. Ez az öröme karácsony ünnepének, és a Jóisten egy nagyon jó rendező, mert tudta, hogy az emberek számára hogyan kell ezt a karácsonyt megrendezni, hogyan mutassa be, hogy ő milyen már a születésének a pillanatában is. Mindenkihez jött. A Remény Szent Évének a vége felé járunk, már nem sok időnk van, Vízkereszt ünnepén január 6-án bezárulnak a Reménynek a kapui. Elkezdtük, emlékeztek rá, elmúlt esztendőben karácsonykor nyíltak meg a Szent Évi kapuk, a Szentatya Ferenc pápa megnyitotta számunkra, és most végig jártuk azt az utat valahogyan. Akik tudatosan, lépésekkel, határozott módon indultak, azok már valahol ott tartanak, hogy végignézték az életüket, feltették maguknak a kérdést, hogy 5 év múlva így szeretnék élni, hogy ahogyan most élek. És ha rájöttek, hogy nem, mert persze mindenkinek az életében van valami megújítandó, azóta már kiszemezgették, hogy miket kell elhagyni az életünkből, miket kell új dolgokat bevezetni, és a régi dolgokat elhagyva egy új napirenddel, új életrenddel, Isten kapcsolattal, imádságunknak a új napirendjével egy másik életet élnek már, és igyekszünk majd célba érni január 6-án Vízkereszt ünnepén, amikor bezárul a Szent Év, és hálát adunk azért, hogy sikerült az életünket megújítani, és megköszönjük a Jóistennek azt, hogy tényleg a Remény útján megérte végigjárni. Akiknek még esetleg nem sikerült ide eljutni, azoknak abban szeretnék segíteni, hogy a reménység Szent Évében tekintsünk karácsonyra úgy, mint a Reménynek a sajátos útjára, a Reménynek az ünnepére. Ha megnézzük a karácsonyi eseményeknek, a szereplőinek az életét és a történetét, azt látjuk, hogy mindegyik valamit üzen a Reménnyel kapcsolatosan. Hát kezdjük akkor. Első sorban és elsőként meg kell nekünk említeni a boldogságos szűzanyát, Máriát, a fiatal názáreti lányt, akit a Jóisten kiválaszt. Ő nem tud róla semmit, hogy a Jóistennek mi a szándéka vele. Elküldi hozzá a hírrel Gábriel arkangyalt, hogy őt választotta ki, hogy a megtestesülésben egy fontos szerepet töltsön be, ő szülje meg a világra a messiást, az Istennek a fiát. Mária ember volt, mint mi. Ugyanúgy benne is megvoltak az emberi tulajdonságok, az öröm, a boldogság, a kétség, a félelem, a rajongani tudás, a reménység, és sorolhatnám tovább. És neki sem volt könnyű feladata akkor, amikor meghallotta ezt az üzenetet. És először talán azt hiszem a félelem és a kétségbeesés is volt benne, mert az angyal meg is szólítja, ne félj, Mária. Tehát az emberi félelem bennünk van. De Mária megmutatja, hogy Gábriel arkangyal szavára a félelmet le tudja győzni, meghallgatja Gábor angyalnak a szavait, kérdéseket tesz föl. Hogyan történhez mindez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal válaszol, tehát nekünk is legyenek kérdéseink az Isten felé, ha valamit nem értünk. Nem szabad megsértődni az Istenre, ha valamit nem értünk. Tessék kérdezni. Ha az Istentől kérdezünk, egyetlen egy kockázata van, hogy ő válaszolni fog. Nem biztos, hogy azt, amit mi szeretnénk meghallani. Ha kérdezünk az Istentől, biztos, hogy válaszol. Máriának is válaszolt, és ezután mondta ki azt, hogy emberileg nem látom, hogy mi lesz ebből, hogyan fog mindez megtörténni, de legyen nekem a te szavaid szerint. És jön a remény útja, mert az Isten ad egy reményt. Elmondja, hogy rokonod Erzsébet, akit magtalannak tartottak, öregségében van, gyermeket fog szülni, már a 6. hónapban van. Ez a remény útja. Mutat az Isten neki egy reményt. És azt hiszem, hogy az angyal távozása után Mária nagyon gyorsan megbeszéli a szüleivel, hogy neki Erzsébethez kell menni, elmondja, hogy miért, nem tudja megmondani, hogy kitől hallotta, honnan tudja ezt, sokan kétkednek talán, hogyan lehet, igen, hát Erzsébet már idős, nem volt gyermekük, miért pont most, lehetetlen, gondolják emberileg. De mégis Mária erősködik, elmegy, elindul. Ez a remény útja. A remény útja az Máriában hogyan játszódott le, azt látjuk a szűzanyában, hogy minden lépésben elképzelte a találkozást Erzsébettel. Mi fog történni? Végig játszotta szerintem azt, hogy meglátom majd a babás nagy pocakjával, vagy az első pillanatban azt fogom látni, hogy a 6. hónapban van, azt mondta az angyal, és nincs nagy babás pocakja, akkor mi fog történni? A reményben mindig benne van egy kicsit a félelem, hogy tényleg úgy fog történni? Vagy pedig a másik, a reményben benne van a biztatásnak is a pillanata, hogy igen, ez így lesz, mert a Jóisten ezt üzente nekem. Ezért vált örömtelivé ez a nagy találkozás a boldogságos szűzanya részéről, amikor találkozik Erzsébettel, és a reménye beteljesül. Meglátja a babás nagy pocakjával a rokonát, Erzsébetet. És ekkor teljesül be számára egy másik jel, hogy az, amit az angyal mondott nekem, az nem egy rossz álom, nem egy rossz látomás volt, hanem ez valóság. És az Istennek a műve elkezdődött bennem, én erre mondtam igent. Ez az, amiben megerősíti. A remény útjának karácsonykor a másik főszereplője Szent József, a jegyese. Tudnunk kell azt, hogy az ókorban a zsidóknál az eljegyzés már olyan jogi státus jelentett, mint a házastársak lettek volna. Tehát ha akkor valaki félrelépett, nagyon kemény büntetést szabott ki a zsidó törvény. Például, hogyha a menyasszony babát várt és nem a vőlegényétől, akkor halálbüntetést szabott ki rá a törvény, ráadásul a legborzasztóbb formáját, az agyonkövezést. És amikor Mária megérkezik haza Erzsébettől, már ő is 3 hónapos kismama. Várja a babát, és látszik rajta, hogy hát neki is kezd a babás pocakja növekedni, és az egyik Jézus születéséről készült film olyan csodálatosan mutatja be, hogy jön haza Mária, és a gyerekek mindenki meglátja, és rögtön észreveszik rajta a ruháján, hogy ő már kismama, és mindenki csodálkozik, otthon Máriának a szüleinek a reakcióját látjuk, és a legnagyobb talány benne újra az, hogy József, az én vőlegényem, akihez jogilag, mint házassághoz köt engem már a törvény, mit fog hozzászólni? József, amikor ezzel szembesül, talán első gondolata az, hogy talán az egész nem is igaz. És lefekszik, gyötrődik. Átfut egy másodperc alatt a fején a gondolat, hogy ha nem ismerem el, hogy enyém a baba, már pedig nem az enyém, akkor Máriát halálra fogják kövezni. Ott, ahol ennek a kijelölt helye van. Mit tegyek? Szeretem. Honnét lehet neki ez a baba? Valaki bántotta, megerőszak. Biztos, hogy nem csalt meg engem, hanem megerőszakolták. Gondolja ő magában. Reménykedik, keresi a kibúvókat. És ekkor jön, a Jóisten és őt is megsegíti, és jön ugyanaz az angyal, a hírvivő, és elmondja neki, hogy József, ne félj elvenni feleségül Máriát, mert a méhében fogant magzat a Szentlélektől van. és ő ezt el tudja hinni. Vannak olyan iratok, még manapság is, nem a kereszténységben, hanem a kereszténységet támadó, bíráló iratok, vallásos iratok, amiben ezt cáfolják, és azt mondják, hogy hát ez nem igaz, mert hogy Máriának a gyermeke törvénytelenül fogant. És nemrégében találkoztam, mert karácsony van, ilyenkor az interneten és a televízióban ezek előjönnek, megint jönnek ezekkel a támadásokkal, hogy elvegyék a keresztények örömét. Szent József viszont belekapaszkodik az Isten ígéletébe, és újra meg tudja teljes szívből szeretni Máriát, és a reménye beteljesül. Az, amire gondoltam, nem igaz. Nem csalt meg, nem bántották őt, hanem az Isten belevont engem valamilyen sajátos művébe. És innétől kezdve Máriának és Józsefnek az útja az, amit a történelemben a gondviselés eléjük állít, hogy Augustus császár egy népszámlálást ír elő, és el kell nekik menni Betlehembe, Dávid városába, hiszen onnét származik mind a két család, Mária és József is elindulnak. És ez az út számukra egy nagy kérdőjel, kismamával. És nem buszon, repülőn, autóval, hanem gyalog. Illetve hát szamárra. Ugye csak ez az egy jármű volt, ami egy hétköznapi ember számára rendelkezésre állt az akkori világban. És sokan azt hiszik, hogy hogyha ők olyan szegények voltak, hogy József nem tudott gondoskodni Máriáról, ez nem igaz, ez kikérem József nevébe, ő egy rendes, becsületes ácsmester volt. Ő készült arra, hogy ők össze fognak házasodni, és ott a házasság szertartásában benne volt az, hogy a házába bevezeti Máriát, ő építette a házat. Gyűjtötte az erszényébe a pénzt, kiadásaik lesznek. Plán, amikor megtudta, hogy menni kell. Egy utazásnak kiadásai vannak. Józsefnek az erszényébe ott volt a megfelelő mennyiségű pénz, hogy amit lehet, én megvásárolok Máriának Betlehembe. Ennek ellenére nem kapnak szállást is, és kikötnek egy betlehemi istálóba, egy barlangba, és ott születik meg a kis Jézus. Talán mind a kettőjükben ugyanaz a gondolat volt, hogy hát Istenem, ha minket kiválasztottál. Elég zegzugos úton tudomásunkra hoztad, hogy mit akarsz tőlünk, és pont egy ilyen helyre küldtél bennünket. Hogy lesz ebből a megváltó születése? A következő szereplői a remény útjának a pásztorok. Egyszerű emberek, akik egy kicsit bennünket is képviselnek. A pásztorok, akik nem tudnak semmiről. Akik ott élnek Betlehembe, és hozzájuk jön el az angyali szózat, dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jó akaratú embereknek, nagy örömhírt mondok nektek. Nekünk is karácsony nagy örömhírt üzen minden esztendőben, csak ezt meg kell tudni hallani. És ezek a pásztor emberek meghallják, és elkezdenek azon gondolkodni, hogy ez most valóság volt, megtörtént, vagy csak elaludtunk, és ezt álmodtuk, de ők mégis elindulnak a remény útján. Elindulnak azon az úton, a információk alapján, amit az angyal mond nekik, és rátalálnak, nekik is beteljesedik a reményük. És az utolsó szereplői a karácsonyi történetnek, a remény útjának a legtipikusabb vándorai, ők a napkeleti bölcsek. Valahol nagyon messze egy idegen országban ők egymástól függetlenül felfedeznek egy csillagot. Aztán egymásra találnak, és egymást megerősítik abban, hogy ez a csillag, ez valami olyan jel, ami a világ legnagyobb királyának a születését üzeni nekünk. És ők összepakolnak és elindulnak. Azt hiszem, hogy a remény képviselői a karácsonyi történetben a legjobb módon a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akiknek a sírjánál volt szerencsém tiszteletemet tenni. Kölnben jártam, és ha valaki jár Kölnben, a kölni bazilikában, ami önmagában is nagyon gyönyörű, a főoltár mögé tessék bemenni, ott olyan a főoltár, hogy a fal és a főoltár között még van nagy távolságot lehet menni, és ott van elhelyezve, kérem szépen, az a szarkofág, amiben a szent hagyomány szerint Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak a csontjai nyugszanak. Hogy került Kölnbe? Hát ez külön történet lenne, hát a keresztény középkorban, hogyha valaki legyőzte egy uralkodó a másikat, akkor az elekéket is elvitték magukkal, tehát így került a Szentföldről, illetve más helyről Németországba. Tehát Gáspár Menyhét és Boldizsárral, ha akarunk találkozni, akkor Kölnbe, a kölni dómban találkozunk velük. Megérdemlik, hiszen a reményben ők a mi nagy példaképeink. Elindulnak, fogalmuk sincs, hogy hova. Egy kiszolgáltatott helyzet. Ilyen egy kicsit az Istennel való életünk, hogy nem látjuk a végcélt. Nem látom, hogy hány éves koromig fogok élni, milyen kihívások lesznek, milyen gondok és milyen örömek lesznek az életemben, honnan lesz hozzá erőm, honnét lesznek az anyagi dolgaim. Néha szeretnénk belekukucskálni a jövőbe, de a jó Isten nem engedi, mert ez egyfajta ráhagyatkozás. Gáspár, Menyhilt és Boldizsár ráhagyatkozott a gondviselő Istenre, amit a csillag jelentett. És hosszú-hosszú heteken keresztül vándorolnak, amíg megérkeznek, és elkövetnek egy hibát. Segítséget nyújtanak, és meg akarják gyorsítani a reményt. Hol keresik a zsidók újszülött királyát? Heródesnél. Mi is néha elkövetjük azt a hibát, hogy a jó Istennek segíteni akarunk, hogy a mi utunkat hogyan és miként igazítsa. És adunk neki ötletet, hogy ennek így kellene történni. És egy kicsit csalódottak vagyunk, hogyha nem úgy történik. Gáspár, Menyhét és Boldizsár is megérkezik, és a palotába keresi, elmondja a királynak, hol a zsidók újszülött királya, jöttünk, hogy hódoljunk előtte, és hát ugye akkor döbbennek le, hogy rossz helyre jöttünk. A csillag nem állt meg itt. Menni kellett volna tovább. És nem is tudják, később aztán megtudják, hogy mekkora bajt indítanak el, mert veszélybe kerül a kis Jézusnak az élete, és ekkor következik be a betlehemi gyermekgyilkosság. Aztán ők mennek tovább, és megtalálják a kis Jézust, és mondjuk lehet, hogy egy kicsit csalódnak, mert ők emberileg a palotába szerették volna köszönteni, ott átadni neki dicsőséges körülmények között az aranyat, a tömjént és a mirhát, és nézni egy kicsit a környezetben levő nemeseket, hogy ők is mennyire csodálják őket, hogy milyen nagy ajándékot hoztak ezek az emberek az új királynak. Hát ehelyett egy egyszerű környezetben találnak rá magára a kis Jézusra, a Szent Családra, de megerősödnek abban, hogy tényleg ő lesz a világ legnagyobb királya, mert nem a hatalmi szempontok, hanem az Istennek a szeretete az, ami uralkodik benne. Ez, drága testvérek, karácsonynak a remény útja. Mi is próbáljuk ezt végigjárni, keressük meg, hogy melyik szereplő vagyunk. Kik vagyunk? Olyanok vagyunk, mint Mária, akiben kétségek vannak? Olyanok vagyunk, mint József, aki nem értjük még az Istennek a dolgát? Vagy nem készültünk föl valamire, és félünk tőle? Mert olyan dolgot adott elénk a Jóisten, hogy valóvá el kellene jutni, és nem tudjuk, hogy hogyan? Merjük engedni az életünket, hogy vezessen bennünket? Vagy olyanok vagyunk, mint a pásztorok, akiket megszólít az Isten, és nem tudunk vele mit kezdeni, most mit tegyek, menjek, ne menjek, lépjek, ne lépjek. Vagy pedig mi vagy mi is olyanok vagyunk, bátrak, határozottak, mint a Gáspár, Menyhét és Boldizsár, aki a remény útjának a tipikus zarándokai. Kívánom mindannyiunknak, hogy érjünk oda a betlehemi kis Jézusnak a jászolához, nem csak fizikailag, a templomban, illetve otthon a karácsonyfalat, ha van jászlunk vagy képünk, hanem lélekben is. És köszönjük meg a Jóistennek ezt a karácsonyt, és mondjuk el neki, hogy az emberek nagy családja nagyon sok buta dolgot csinált, és kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket ezektől, hogy legyen újra béke, szeretet, boldogság a nagyvilágban és az én családom életében is. Így kívánok mindannyiunknak áldott béke és boldog kegyelemteljes karácsonyi ünnepet.
Az égen csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte. Tű
kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A naporol van a jég. Madár rakja fészkét, madár rakja fészkét, kirepül melléje. Az erdő mélye, sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon, hol van a jég. Amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon, hol van a jég.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Karitas igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika